Na, hát nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és témánk az olajfa, és az olajfának a teológiája, és ennek az apropója ez a zsinagógában elkövetett merénylet, sajnálatos merénylet. És egy érdekes igével kezdeném ezt a tanítást, a Lukás 16:16-tal, ami azt mondja, hogy a törvény és a proféták Keresztelő Jánosig voltak, az időtől fogva az Istennek országa hirdetetik, és mindenki erőszakkal tör abba. És az erőszakkal való betörésre szeretnék egy kis figyelmet ráirányítani, mert ez olyan furcsa, hogy mit jelent, hogy Isten királyságába erőszakkal kell bejutnunk. És egy párhuzamot szeretnék ebben kapcsolatban megmutatni. Tehát eljött János, aki hírnök volt, hirdette a messiást, és akik elfogadták János tanítását, azok általában elfogadták a messiást, akik elutasították a hírnökök, azok elutasították a messiást, ez volt a tendencia. A farizeusok tömegével, illetve a vallási vezetők elutasították János a hírnök szolgálatát, és aztán elutasították a messiást. És az erőszakosság itt arra vonatkozik, hogy mire eljött a messiás, a zsidó gondolkodásban egy olyan stabil vallási rendszer épült fel, ami a gondolkodást nagyon erősen determinálta. A babiloni fogság után és a második templom idején a zsidóság nagyon óvatosan nyúlt az igéhez, ami azt jelenti, hogy nem akartak még egyszer hibázni. Tehát az óvatosságukból fakadóan elkezdték a mózesi törvényekkel körberakni, hogy ha még a saját törvényeiket át is hágnák, nehogy a mózesi törvény sérüljön. Maga az elgondolás nem rossz, tehát kerítéseket építünk, hogy el se érjük a törvényeket, nehogy Isten törvénye sérüljön. De ez az építkezés kicsit jól sikerült, annyira jól, hogy csak a szombathoz kapcsolódóan 1500 plusz szóbeli törvényük volt már a zsidóknak, egész elképesztő mélységekig. És ez még nem volt a fejlődés vége, ez csak egy folyamat volt, a misna aztán 200 körül lett lejegyezve, és aztán a Talmud még azután. Ez azt jelenti, hogy a misna és a Talmudban szörnyű dolgok vannak? Szó nincs róla. Ha az ember olvassa a misnát vagy a Talmudot, akkor meglepődik, hogy néha sokkal közelebb áll ahhoz a terminológiához, amit a messiás használt. Néha sokkal otthonosabban érzi magát, mint hogyha levesz egy szisztematikus teológiát, és abba belemerül valahogy. Az néha idegenebbnek tűnik, mint a misna és a Talmud. Persze ez nem minden részére igaz, tehát nem akarok általánosítani egyik irányba sem. Csak amit bevezetőleg mondani szeretnék, hogy az a fajta nehézség, amivel a messiás korabeli zsidóság találkozott, hogy a messiás bár azt hirdette, amiről meg volt profétálva, Isten azt készítette elő, amit ígért a zsidóknak, és a messiást azt ajánlotta fel a zsidóknak, amit a héber írások lapján olvasunk, a messiási királyságot, ezt a vezetők, a felkészült, rákészült, szisztematikus tudással rendelkező réteg nem ismerte föl jelentős részt. Voltak kivételek, ismerjük a Nikodémus történetét, ismerjük az arimatei Józsefet. Én nem nagyon szeretem személy szerint egy zsidó szolgálatban a farizeus szóval való kialakult terminológiát, hogy valakire azt mondják, hogy te olyan farizeusi vagy, ugyanis ebben van egy antijudaizmus és egy arra épülő antiszemitizmus, de ez egy más történet. Tehát nem minden farizeus utasította el a messiás sem, sőt azt látjuk az abcselben, hogy a farizeusok szektájából úgymond sokan követték az utat, ezt írja az apostolok cselekedetei. Amit viszont mondani szeretnék, hogy nehogy azt higgyük, hogy mi a 2000 év alatt nem voltunk képesek legalább ugyanakkorát építeni, mint amit a zsidók építettek maguknak. Tehát ahogy látjuk a saját egyház történetünket, az legalább annyira komplexen épül fel, és nagyon jó képet mond erről a messiás a Máté 13-ban, amikor elutasítják nemzeti szinten, és utána az Isten királyságának egy más formáját kezdi el hirdetni, és azt mondja erre, hogy ez akkor lesz hatalmas fává nő, beszél a látható külső megjelenési formáról, minden fészket rak rajta, az égi madarak, és igazán itt nem egy szép képet ad, hanem egy szomorú képet, mert azok az égi madarak a gonosz szolgája az első példázatban, ami az összes többi példázatot elmagyarázza, és mit tettek ezek a madarak? A szívekből kikapták a magukat, vagy amit vetett a magvető, azokat fölkapkodták, és nem jutottak hozzá azok, akiknek szólt volna ez. Na azt mondja egy későbbi példázatban, hogy ez a fa hatalmasra nő, ez nem egy pozitív kép, hanem az, hogy az egész világot leuralja egy rendszer, megjelenik rendszer szinten az úgymond kereszténység, fogalmazzunk így. Istennek a titkos királysága, ami csak a szívekben lehet jelen, megjelenik egy olyan intézményesült formában, amiben minden megtalálható, mert azok a kedves kis idézőjelbe tett madarak, akik a magukat lopkodják, azok fészket raknak rajta. Ez a komplex kép. Tudom, hogy sokatok biztos ez pozitív képként tanulta életében. Ez nem pozitív kép, ez a zsidó vonatkoztatási rendszerben. Egyrészt, mikor a kovászról beszél, hogy három véka liszt volt ott, és az asszony azt, hogy gyúrja, és mindegyik megkelt, ez azt jelenti, hogy ember kovász kerül, az vagy hamis tanítás, vagy bűn, tehát hogy igazán ezek nem pozitív képek, hanem reális leírásai a jelenkornak, ahogy ez a királyság külső szemlélő számára látható, és egy másik oldalon megközelítve ez a királyság annyira összetett, hogy azt mondja a király a szolgáinak, hogy ne válasszátok szét a búzát a konkolytól ebbe a képe, mert még kiszaggatnátok a búzát is, tehát hogy nem szétválasztható egy külső szemlélőnek. Nyilván ebben értitek, hogy most az a ember is, aki ott bement gyilkolni, és magát a legjobb kereszténynek adta elő, valahogy nehezen tudjuk hova elhelyezni, illetve nyilván el tudjuk helyezni, de hogy azért ez nem egy egyszerű kép ez az egész. És egy másik pont, amire visszamennék a bevezetőbe, hogy a gyülekezet kialakulásának az első századaiban az elején még erősen jelen van a zsidó gondolkodás, mivel az apostolok zsidók voltak, körülöttük az első szolgálók zsidók voltak, és igazán az a zsidó alap, amire elkezdett épülni, még megvolt az egyházban, de ez nagyon hamar átfordult, már a második században tudunk olyan törvényekről, ami például, ezt két hete beszéltük erről, hogy tettek azért, hogy nehogy a zsidók által ünnepelt széder egy napon legyen a húsvéttal, úgymond, és ez a negyedik századra teljesen megszilárdult, tehát mintha két teljesen különböző dolgot látnánk, holott hát a nagy kérdés az, hogy ami a Mesiás halálát, feltámadását ünnepeljük, akkor miért nem akkor ünnepeljük, amikor az van a történetben leírva, vagy miért nem annak a valós gyakorlatát látjuk magunk előtt, és miért alakult ki egy más dátumon egy igen másnak tűnő ünnep, amiben persze felfedezzük a biblikus részeket, mert föl lehet olvasni, meg el lehet mondani, de éppen egy másik eseményre utalva, nagypénteken ugye Lengyelországban az egyik közösségben Júdásból bábut csináltak, és akkor azt szurkották a gyerekek, meg levágták a fejét, és ugye Júdás kicsoda lenne, hanem a zsidó megtestesítője, aki ugye a zsidó, aki megölte Jézust, így mint egy általános fogalom, ugye az egyik legnagyobb vád 2000 éve, ami persze szofisztikált teológiai szinten már el van utasítva, de ahogy ez beszűrődik a felekezetekbe, gyülekezetekbe, a gondolkodásba, a zsidó negatív képe az nagyon erősen ott van az úgymond keresztény fejekben. És egy érdekes dolgot szeretnék fölvetni, nem állítás, csak inkább elgondolás szintjén, hogy a látens antiszemitizmus vezet bizonyos teológiai gondolkodáshoz. Mit állítok ebben? Azt, hogy a zsidóknak az a képe, amit kaptak a héber írásokból, az, hogy ők győztesek lesznek és uralkodni fognak a pogányokon. Ez a messiási királyságnak a képe, amiről szinte minden proféta ír, nem elhanyagolható mennyiséget. Ha ezt szó szerint értjük, és mi amúgy úgy értjük, akkor azt látjuk, hogy egy olyan időszak jön el a Földön, ahol a zsidóság helyreáll, elfogadja a messiást, és egyfajta uralkodó szeretet tölt be. Na most az embernek úgy általában nem szokott jól esni, ha valakit egy leírás nálánál esetleg följebb helyez valamikben, és azt gondolom, hogy a korai egyházban nagyon gyorsan volt egy ellenérzés a zsidók uralkodó szerepe ellen, sokat is tettek, hogy kikerüljenek ebből, és azt gondolom, hogy az amillenizmus kialakulásának az egyik magyarázata lehet az, hogy nagyon hamar elvetették azt a képet, hogy a zsidóság helyre lesz állítva, uralkodni fog, és erre minden okuk megvolt. A történelmi helyzet azt mutatta, hogy a pogányok jó, nagyon hamar, sokkal nagyobb száma voltak a közösségekben. Ők elfogadták az üzenetet lelkesen, erről tudósít az abcsel, a zsidók ellenálltak. Igazán maguk a zsidók egy idő után kivetették maguk közül a messiási hívőket, ez a folyamat a Varkóban lázadásig mindenképpen lezajlott, mert ott a messiás hívők nem voltak hajlandók elfogadni az akkori vezető rabbi állítását, hogy a Varkóban az a messiás lenne. Tehát ott elhagyták a zsidó közösséget, és ez a rabbi Akiba volt egyébként, aki úgy látta, hogy eljött a történelmi pillanat, hogy egy úgymond messiást hirdessük a népnek, és lenyomjuk, lerázzuk magunkról Rómát. Ez nem így lett, tudjuk, és talán az egyik végső szakadási pont ez volt a zsidók és a zsidók között. Addig a viták, meg amiket olvasunk az abcselben, meg mikor negatív mondatokat olvasunk a zsidókról, mindenképpen tudnunk kell, hogy ez egy belső vita volt, tehát hogy ezekbe azt lássuk bele, hogy a zsidó kifejezés a Bibliában legalább három dolgot takarja azt, hogy júdeai, ez az eredeti szó. Tehát volt egy ellentét például a gazdag Júdea és a szegény galileiak között, és a még szegényebb názáretiek között, mikor azt kérdezte, hogy származhat-e Názáretből valami jó, ez egy olyan negatív mondás volt, hogy na hát ez az az utolsó porfészek, ahonnan semmi jó nem fog jönni. Tehát eleve, mikor azt mondja, hogy te zsidó vagy, akkor tulajdonképpen a lelki kifejezés azt mondja, hogy te júdeai vagy. Tehát meg kell nézni, hogy miről beszél ott, mert beszélhet arról, hogy ő júdeai, beszélhet tényleg a zsidókról, vagy beszélhet a vallási vezetőkről. Ez a kifejezés ugyanis néha a vallási vezetőkre utalt, aki, mikor azt mondja, hogy elutasították, akkor rájuk gondol a szöveg. Ez csak egy zárójeles megjegyzés, hogy a zsidó fogalma így a Bibliában sok mindent jelent, legalábbis ezt a három dolgot mindenképpen. Amit sosem jelent, nem jelenti a zsidó fogalma azt, hogy a keresztény. Tehát azt sosem jelenti a zsidó fogalma az egyházat. A zsidó az zsidót jelent, a maga megfelelő helyén, vagy a kontextusban, de soha nem jelenti az egyházat. És visszatérve erre a vonalra, amit elkezdtem fejtegetni, Augustinusnak nagy szerepe van abban, Szent Ágostonnak, hogy az amillenista gondolkodást bevezette, és a milléniumot, amit addig szó szerint értettek, bár zárójelben hozzáteszem, hogy az egyházatják úgy értették szó szerint a milléniumot, hogy a milléniumban az egyház fog uralkodni. Tehát, hogy ők szó szerint értették, hogy lesz uralkodás, de ők úgy értették, hogy mi már szellemi, spirituális zsidók vagyunk, az egyház mindenki, és mi fogunk uralkodni. Ebbe megint azért már ott van minimálisan az antijudaizmus, ebbe pedig ők nem voltak még zsidó ellenesek, de egyfajta olyan teológiában gondolkodtak, ahol ugyan még premillanizmus volt 1000 éves királyság, de akik ott uralkodtak, azok nem azok voltak. Zárójele, a jehovisták ugyanígy gondolkodnak. Lesz királyság, mi fogunk uralkodni, a jehovisták. Ha jehovistákkal beszélgetsz, akkor nyugodtan mondhatod nekik, hogy mindent elvesztek a zsidóktól, antiszemiták vagytok, azok. Tehát gyakorlatilag magukra vonatkoztatják azokat az írásokat, amik nem rájuk vonatkoznak. Ezt nem szokták általában érteni, amúgy nagyon szofisztikáltak sok irányban. Már amelyik persze. És visszatérve Augustinusra, tehát, mint mondtam, előtte még megvolt a zsidó háttere a gyülekezetnek, és ez a vonatkoztatási rendszer, de ezzel a fordulattal, hogy elkezdték allegorizálni a milleniumot, és azt gondolom, hogy ebben volt egy ilyenfajta irigységvonal is, hogy hát ez a miénk lett az egész. Látni, zsidók elutasították Istent, illetve a messiást, az ő szolgáját, tulajdonképpen a zsidók azok, akik megölték a Krisztust, hiszen Péter is ezt mondja a zsidóknak, ti, akik megöltétek Krisztust, ezt szokták idézni. De mint mondtam, ez egy intern vita, zsidó beszél zsidóhoz, ott egy belső körbe, ezt egy pogány nem veheti ki, és nem dörgölheti a mostani zsidóság óra alá, de ez egy más téma. Tehát hamarosan a gyülekezet túlnyomó részét pogányok alkotják, és egyszerűen nem szimpatikus az a kép, hogy most miért jön egy olyan korszak, amiben nem mi vagyunk a központ, nem az egyház a központ, hogy ezek a zsidók hogy kerülnek vissza ebbe a képbe. És A római katolikus egyház ugye amillanista lett, és aztán a protestantizmus eljövetelével és a reformációval ezen semmi nem változott, tehát az augusztinuszi doktrinák, azok ugyanúgy benne maradnak a protestantizmusban, egy-két kivételtől eltekintve. De a kivételek is általában arra voltak jók, hogy a premillenizmusról egy elképesztő negatív képet mutassanak. Nem tudom, hogy hallottatok-e ilyen milléniumi mozgalmakról. Hát annál borzalmasabb nem volt, mikor egy városban azt gondolták, hogy már itt van ez a messiási királyság, mi vagyunk, akik betöltjük. Hát az annál szörnyűbb gyilkolászás, ami ott volt, az nehéz elképzelni. Tehát meg akarták valósítani saját erőből. Úgyhogy sajnos a premillenista meg a futurista gondolkodás is megtermi a maga vadhajtásait, csak zárójelben mondom. Minden esetre az, ami a 18-19. Században visszatért, egy egészséges gondolkodás arról, hogy Isten igéje, amit mond, az úgy van, és ez a messiási királyságra is igaz, és eszerint olvasni az igéjét, ez mindig egy szűkebb gondolkodás maradt. És viszont a premillenista gondolkodás újra képbe helyezte Izraelt, a neki szánt szerepet, és újra előtérbe helyezte azt, hogy Izraelnek van jövője, és föltette azt a kérdést, hogy hogy kapcsolódik az egyház Izraelhez, és ennek számos elágazása van. És ugye az amillenisták azok általában sokként szokták megélni, ha valaki azt mondja nekik, hogy hát te antiszemita vagy. Tehát ez a teológia, ez antiszemitizmus. És nyilván lehet ezt egy kicsit szofisztikáltabban is megfogalmazni, és nem így beszélgetünk egymással. És ezért szoktuk a korai szakasz, ezért beszélünk a korai szakaszában ennek a 3.-4. században egyfajta antijudaizmusról, és aztán antiszemitizmusról. Mert ugye az antiszemitizmus az azt jelentené, hogy valakitől úgy vitatják el, hogy zsidó, hogy gyakorlatilag ezért a végső ponton már akár meg is hal a saját zsidóságáért. Abban az időben, ha valaki föladta a zsidóságát, bekerült az egyházba, akkor akár püspök is lehetett. Ehhez az kellett, az a folyamat kellett, hogy lezajoljon, hogy ő már nem zsidó, hanem ő keresztény. De mi, akik a terminológia jobb ismerői vagyunk, elvonatkoztatunk ettől a régi magyar gondolkodástól, hogy ha te keresztény vagy, ez azt jelenti, hogy nem vagy zsidó. Ez nem a bibliai terminológia. Zsidó a zsidó. Zsidónak születni lehet fizikailag, kereszténynek meg, bár látjuk, hogy a nagyegyházi gyakorlat és máshol is a gyakorlat az, hogy kereszténynek is születnek, de nem ez a bibliai gyakorlat. Hát még zsidónak valaki megszület, addig nem zsidónak is valaki megszület fizikailag, viszont hívővé az ember hit által válik, és döntéssel. Igazán visszautalva még erre az eseményre, több helyen is láttam, hogy ezt posztolták, ezt a, ami történt, egy amerikai cikket, Washington Posttól, hogy mi történt ebben a zsinagógában. És a vita inkább arról szólt, hogy a Washington Post miért szélsőséges, vagy hogy az újságíró hol csúsztat, vagy arról, hogy tulajdonképpen ez egy őrült, de arról, hogy fölmerült, hogy mondjuk azért itt fölmerült a helyettesítési teológia kérdés a cikkben, meg se említették, vagy hogy valamivel el kéne számolni, vagy át kéne gondolni, az szinte föl sem merült. Tehát mindenki, ezek ugye egyházi ilyen különböző csoportok, hármat is látok, ahol ez így előkerült, és egyikben jobban, mint a másikban tolták el az egész kérdés maguktól, hogy semmi felelősség. És én azt gondolom, azért van felelősség. És az olajfa részt, ami a 16-tól 24-ig ebbe a tanításban, nem olvasom föl most még egyszer, hogy az elterjedt protestáns nézet az, hogy az olajfa az maga a gyülekezet, az egyház. És a másik szélsőség az, hogy az olajfa az Izrael, és a pogányok is zsidók lesznek. Tehát ha én belekerülök, akkor én szellemi zsidó vagyok. Ez nem annyira rossz szélsőség, mint az első, de ez is problémákhoz vezet. Azt gondolom, hogy a második szélsőség egy picivel közelebb áll az igazsághoz, de az is problémás. És csak egy pár idézetet, hogy látják a protestánsok. Azt mondja itt az egyik szerző, hogy nem kevesebbet állít Pál, itt, amit felolvastunk, mint hogy a zsidóság, mint nép kitörettetett, és helyette egy új nép oltatott be, és ez a nép pedig a kereszténység, mondja az olajfa példázatára. Vagy egy másik idézet. Küldetését vesztve a zsidóság egy nép lett csupán a többi között, többé nem Isten egyháza. Ugye ebben a többé nem Isten egyháza a teológiai gondolkodás főcsapása az egyházat, az eklésiát, ezt a szót ugye megtalálja az Ószövetségben, és az egyházat vagy Ádámtól, vagy Ábrahámtól eredezteti. És így könnyű azt mondani, hogy hát mi nem behelyettesítjük, csak folytatjuk azt a vonalat, és azt az ígéretet, amit ott tett az egyháznak, akik amúgy ott a zsidók, azt az egyház tölti be. Tehát már is sinen vagyunk, hol lenne itt helyettesítés. Egy vonalon ülünk, az egyház Ádámtól vagy Ábrahámtól már egyház, amit ott látunk, az az egyháznak az elő története, és mi ebbe illeszkedünk be. És amit most szeretnék veletek pár percben, hogy nézzük meg közelebbről, hogy mi is ez a gyökér, aminek a tápanyagát magunkba szívhatjuk. És még egy idézet, a protestánsok sokszor azt mondják, ez a gyökér a zsidó-keresztény kultúrkör. Ez a gyökér az egyház, vagy éppen az európaiság elfelejtett értékei. Csak olvasok most különböző prédikációkból. Szebbnél szebb. Ad hoc. Jobbnál jobbak. És amikor a legközelebb jutnak a gyökérhez, akkor megemlítik a messiást, ami már egy jó dolog, mert valóban a messiás az egyfajta gyökér, ahogy Ézsaiás 11:1 mondja, hogy Isaj törzséből egy veszőszál sarja. Tehát a messiás valóban egy gyökér lesz, de az olajfa példázata nem önmagában kizárólag a messiásról, mint egy gyökérről beszél. Tehát ez ennél egy komplexebb kép. A gyülekezet, Izrael, vagy az olajfa, ezek különböző entitások, ahogy ezeket leírja a Biblia, és ilyen entitásokat látunk már a Biblia kezdetén, ahol látjuk a férfi és a nő megteremtését, aztán látjuk a házasságot, ami az ő szoros kapcsolatuk, aztán a család, annál egy kicsit nagyobb kapcsolat, amiben már a gyerekek is benne vannak. Vagy látjuk az emberi kormányzást a Noétól, ami megint egy új kapcsolati rendszer. Aztán látjuk a munka és az ahhoz való igéket, hogy hogy kell ahhoz viszonyulni. És az Istennel kötött szövetségek szférájában jelenik meg Izrael, a gyülekezet, és ez az olajfa képe is. És a gyülekezetet az Efézus 2 írja le, és most az olajfa szempontjából közelítem meg, mert nagyon lényeges az Efézus 2. És az efézusi levélben azt látjuk, hogy egy teljesen új entitás jön létre, ami a gyülekezet, ami egy testbe szerkeszti a hívő zsidókat és a hívő nem zsidókat, és ez az egy test, az új ember, ez a messiás teste, erről beszél úgy, mint a gyülekezetről. És egy fontos dolog, hogy ebbe a zsidókról azt mondja, hogy ők közelvalók. Tehát úgy írja le a zsidókat, hogy ők ehhez a entitáshoz a közelvalók, és ez nem változott, tehát a zsidók mindig közelvalók ehhez az entitáshoz, a nem zsidók pedig azok, akik távol vannak ettől az entitástól, ami a gyülekezet. Így mondja 2.17-ben, föl is olvasom, eljövén békességet hirdetett néktek távolvalóknak és közelvalóknak. És ez nem változott, tehát arra kell gondolnunk, hogy a gyülekezet, tehát most nem ez, hanem a spirituális gyülekezet, vagy egyház, amiről úgy beszélünk, minden hívő közössége, az egy olyan képetek legyen, amihez egy zsidó közelvaló. Bárhol és bármikor van, az ő fizikai származása miatt neki van egy közelsége ehhez. Nem a része ennek, neki hinnie kell a messiásban, hogy a része legyen, de ő ez közelvaló. A pogányság, akinek nem volt reménysége, a messiásba jött el a reménység, leomlott a válaszfal, és a lehetőségünk, hogy belépjünk ebbe, de őket írja le, hogy ettől távolvalók. És a zsidók a közelvalóságukat nem vesztették el azáltal, ami történt. Most is valami miatt ők közelvalók, és majd az olajfa pontosan ezt magyarázza el, hogy ők miért közelvalók ehhez az egészhez. Ugye a régi válaszfal, ami kifejezett a templom, a mózesi törvények, a szokásrendszer, és csak prozeliták jöhettek ebbe be pogányként, egész komplikált dolgokon kellett keresztül menniük, tehát egy elképesztő fal épült föl a pogányság felé, ami Izraelt megtartotta külön egy elválasztott nemzetnek, és most a messiásban mindez eltűnik, és ebből a szempontból mondja az, hogy nincs különbség zsidó és görög, vagy zsidó és nem zsidó között. Mikor ezt a mondatot olvassátok, akkor hirtelen, mint nem zsidók, ne eszméljetek magatokra, hát nincs különbség, akkor én is zsidó vagyok. Ettől nem lesz valaki zsidó, hanem abban nincs különbség most köztünk, hogy szabadon beléphetünk ebbe a testbe. Leomlott a válaszfal. Ugye mondja a szöveg tovább, hogy nincs különbség nő és férfi között, amúgy rengeteg különbségről beszél később, tehát a megváltás szempontjából ma a gyülekezetnek a korában nincs különbség abból a szempontból, mint ahogy régen volt, hogy hogy járultak, járulunk Istenhez. Most együtt lettünk mennyei helyekre ültetve, mint hívők, és a messiás testében is mindenki együtt van a saját elhívása szerint. Az egység azonban nem jelent egyformaságot mindenben. Izraelt nézzük meg egy pillanatra. Tehát ugye Izrael az a nép Isten szövetségeiben, ami Ábrahámmal kezdődött, és mint mondtam, ez a nép a szövetségei szerint, négy feltétel nélküli szövetségről beszél Izrael kapcsolatban a Biblia, az ábrahámi szövetség az alapja az Izrael kötött szövetségeknek, és később ez bomlik ki három másik feltétel nélküli szövetségben, ami a föld szövetsége, ami a területről szól, a dávidi szövetség, ami az örökkévaló uralkodásról szól, egy örökkévaló személyiséggel, aki a messiás lesz, és az új szövetség, ami a teljes nemzetnek a spirituális megváltását jelenti. Ez is egy Izraellel kötött, kötendő szövetség. Bele se fogok merülni, meg csak megemlítem nektek, hogy ahogy az egyház 2000 éve szemléli az új szövetséget, hogy az az egyházzal kötött szövetség, a Biblia erről egy szót nem mond, azt mondja, hogy az egyház maximum élvezője ennek, de hogy ez most már érvényben van-e, vagy mi csak a nagykövetei vagyunk, és Jézus vérén keresztül szolgáljuk ezt a szövetséget, ez egy vita tárgya. Tehát sokkal jobb kép az, hogy ez egy olyan zsidó szövetség, aminek mi élvezői vagyunk a spirituális áldásának, a megváltásnak, de nem vagyunk elvevői ennek a szövetségnek. És ennek a szövetségnek a beteljesedése, Izrael nemzeti helyreállítása és uralkodása. Zárójel bezárva. Mit? Amit ott fölismer, de aztán véget ért pedig. Ja, ez is. Még megy a felvétel, nagyszerű. Mondtam, egyszer megszűnik, és aztán utána tökéletesen működik. Isten megígérte a zsidóságnak, hogy mindig van hívő maradék, tehát a zsidóság mindig fönnmarad, és arról nagyon szép profitai képeket lehet olvasni, hogy mikor szűnne meg a zsidóság, ha például el tudnánk tüntetni a napot, vagy a holdat, vagy a csillagokat, vagy hasonló képekkel írja le Isten, hogy mennyire az, hogy a zsidóság, mint nép, az létezik, az mennyire stabil nála. De elvétették a meglátogatásuk idejét, azt mondja a messiás, és mint nemzet, azt mondja nekik, hogy nem látjátok meg, nem láttok meg engem, amíg azt nem mondjátok, mint nemzet, hogy áldott, aki az Úr nevében jön. Ez a második eljövetel kulcsa. Tehát a második eljövetel kulcsa Izrael nemzetéhez kapcsolódik. Ők nekik, ahogy nemzeti szinten azt mondták, hogy nem te vagy a messiás, te Belzebub által teszed, amit teszel, nekik nemzeti szinten azt kell mondani, hogy áldott, aki jön az Úr nevében, egy messiási zsoltár. Hiába tették ezt úgymond virágvasárnapkor, már az az üzenet volt számukra, hogy gonosz, parázna nemzetség nemzeti szinten, mert elutasították azokat a csodákat és azokat a jeleket, amiket a messiás mutatott, elkövették a megbocsáthatatlan bűnt, ami egy nemzeti dolog volt, senki nem tudja ezt elkövetni. Izrael követte el nemzeti szinten, amikor nem ismerte föl a saját messiását, ami egy adott kor, adott pillanatának a lehetősége volt. És ezért változik ott meg minden. De dicsőséges jövője lesz ennek a nemzetnek, és látjuk a képet a világméretű összegyűjtésről, az ítéletről, és látjuk az először hitetlenségben, két világméretű összegyűjtés van, először hitetlenségben az ítéletre, utána a nemzeti megváltás és a végső összegyűjtés a milléniumra. A nem zsidók viszont akarva akaratlanul kapcsolódnak az ábrahámi szövetséghez, mert ahogy részesei lettek mindennek, ezért élvezik az ábrahámi szövetségnek bizonyos áldásait, különösen akkor, persze, ha megértik a részüket, hogy akit áld, aki téged áld, az áldott, és aki téged átkoz, azt meg megátkozom. Na és akkor nézzük az olajfát, ami igazán a fő témánk. A gyökerei az olajfának a pátriárkákhoz nyúlnak vissza, azt mondja, hogy szentek a gyökerek, és ezért az ágak is szentek, és ennek az olajfának vannak természetes ágai, akik a zsidók, hiszen ők az olajfába fizikailag beleszületnek, és azt látjuk a képbe, hogy viszont csak a hívő zsidók, akik a messiást fölismerik, azok maradnak meg az olajfán, ezen a szelíd olajfán, és látjuk, hogy a szelíd olajfa körül vannak vadolajfák, és ott lesznek olyan ágak, akik a természetük ellenére belesznek oltva ebbe a szelíd olajfába, akik nem zsidók, és az a kép, hogy ezen a szelíd olajfán, aminek szent a gyökere, látunk szelíd ágakat, akik megmaradtak rajta, mert fölismerték a messiást, zsidók, és látunk vadágakat, akik belettek ebbe oltva, nem zsidók, akik elfogadták a messiást. És látunk más vadolajfa ágakat, akik emellett nőnek, akik nem döntenek, és látunk kitöretett ágakat. Ez a kép. És az olajfa az nem a gyülekezet egyház, hiszen azt látjuk, hogy itt fizikai születéssel zsidók rajta vannak először az olajfán. Az egyházban nem tudunk ott lenni fizikai születéssel. Bár ugye a gyerekkeresség képével és mindazzal, amit látunk az elmúlt 2000 évben, úgy történik, mintha ez így lenne, de ők se állítják ezt. Tehát kifinomult teológiával lehet megmagyarázni a gyerekkeresség szükségességét. Erre szoktuk viccesen mondani, ha maradt volna még egy zsidó az egyházban, az elmagyarázta volna, hogy felnőtteket lehet alámeríteni, és teljes víz alámerítéssel, ugyanis a mikve, az pontosan erről a megtisztulásról szól, amikor kifejezi valaki a megtisztulását, ugye ez a felnőtt bemerítkezés, hogy ami a szívembe történt változás, arról én tanúságot teszek egy teljes alámerítéssel. És a gyülekezetben nem történik olyan, hogy valaki fizikálisan beleszületik, hitáltal, újjászületéssel lehet a gyülekezethez tartozni. A szelíd olajfa része a kép elején az összes zsidó, és aki nem jut hitre, azt mondja a kép, hogy kitörettetik, és viszont hitáltal a nem zsidók természetük ellenére oltatnak be. És a gyülekezet nem a héber írásokban kezdődik, mert az az egység, ami létrejön hívő zsidó és nem hívő zsidó között, amiről az Efézus 2 beszél, ez Abcsel 2 előtt nem tud létrejönni. Igazából még Abcsel 2-be se jön létre, mert kizárólag zsidó az első gyülekezet, és valóban ők a zsengék, ahogy erre Jakab utal, hogy zsengéi lettetek valaminek. Tehát a zsidók egyfajta zsengék is betöltik az első zsengét, ahogy Jézus is az első zsengéje lesz a feltámadottaknak, ugyanúgy a zsidók első zsengéje a gyülekezetnek, és pogányok legkorábban a samaritánusok jönnek be, akik igazán még nem is sorolnám oda, tehát ott három entitás van, zsidók, samaritánusok és pogányok. Nem véletlen, hogy ez az evangelizálásnak a sorrendje is, és így mennek az apostolok Samáriába. Ugye róluk nyilván sokan tudjátok, hogy a Mózes 5 könyvét elfogadták. Kicsit átírták, ugye a könyvátírás már ott is úgy volt, hogy Jeruzsálem helyett a Samáriát írták bele, és ezért vitatkozott a Samária beli nő, hogy hol kell tisztelni. Ti itt tisztelitek, mi ott tisztelünk, és aztán Jézus lerendezte, hogy mi azt a zsidók azt imádják, akit ismernek, és tudnak, hogy imádni kell, ti meg azt nem is ismeritek, úgyhogy elvágta a vitát. Tehát visszatérve, a zsidó nem zsidó közösség legkorábban Abcsel 8-tól, de még inkább Abcsel 10-től indul el ebben a testben. És az olajfa, nem is Izrael, a szelíd ágak, azok kitöredhetnek hitetlenség miatt, de ettől még egy zsidó, a haláláig zsidó fizikailag, tehát azért nem veszti el a zsidóságát. Mikor Pál arról beszél, hogy nem az a zsidó, aki külsőképpen az, hanem az, aki belsőképpen, ő a hit és a megváltás komplex képében beszél a zsidóról, azokról beszél, akik elfogadják a messiást, de zsidókhoz fordul oda. Tehát egy nem zsidó nem kiállthat, rikkanthat fel lelkesen, amikor olvassa a Róma levél, hogy az a zsidó, nem az a zsidó, aki külsőképpen az, hanem az, aki belsőképpen, hurrá, én belsőképpen zsidó vagyok, tehát én vagyok a spirituális zsidó. Kicsit visszaolvas fölfele a szövegben, és így kezdődik, hogy íme te zsidónak nevezted el, és erre meg erre hivatkozol. Tehát kiket szólít meg Pál ott a Róma levélben? Zsidókat. És azok közül azt mondja, hogy kedves zsidó testvéreim fizikailag, nem az az igazi zsidó közületek, aki zsidónak született, hanem az az igazi zsidó, aki elfogadja a mindazt, amit a proféták tanítottak, és fölismeri a messiást, aki belsőképpen zsidóvá válik. Itt ezt a képet mondja. Tehát nem valami spirituális zsidóságról beszél, akik a pogányok lesznek, hanem arról beszél, aki a zsidóságban hitre jut. Tehát a tulajdonosai az olajfának, az a zsidóság, ez az ő fájuk, de a fa nem maga Izrael, vagy a zsidók. Ez az olajfa egy harmadik entitás, különböző kapcsolatoknak a kiteljesedése. Hozzátartoznak a zsidó szövetségek, a belőlük fakadó spirituális áldásoknak a helye az olajfa. Igazán, ha képet akarnék mondani róla, olyan ez, mint Izraelnek egyfajta spirituális nemzetközössége. És ezt a kifejezést használja Pál az Efézusi levélben, hogy ehhez jövünk mi is közel. Az Efézus 2.11.13-ban ezt mondja. Annak okáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, akiket körülmetéletlenségnek nevez, amaz úgynevezett testen kézzel megcsinált körülmetélkedés, hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távol valók, reménységetek nem volt, és Isten nélkül valók voltatok e világon. Most pedig Krisztus Jézusban ti is, kik egykor távol voltatok, közel valókká lettetek a Krisztus vére által. Az írás az mond nagyon kemény dolgot a zsidóknak, a proféták azok nagy hangsúlyt tettek a Izrael népének a ostorozására, de igazán nem közelíti meg azt a keménységet, amit itt a Biblia pogányokról állít. A megváltatlan pogányokat itt úgy mutatja be, ti pogányok voltatok, idegenek voltatok, távol voltatok a szövetségektől, és nem volt reménységetek. Ilyet soha nem mond a zsidóknak. Tehát mielőtt elfogadták a messiást, ez volt a pogányság helyzete. És ismerjük azt az utat, ahogy esetleg pogányok, prozeliták lehettek, vagy tudjuk azokat a kivételeket, amikor a Noé törvényi gondolkodásában, a Noé törvényei alapján egy pogány fölismerte azt, hogy van teremtő Isten, és abba hitet vetett. Tehát én nem mondom, hogy a pogányok nem üdvözülhettek abban az üsztörténeti korban, de hogy a világosság jóval kevesebb volt, a válaszfal nagy volt, és az elzártság az hatalmas volt, itt erre utal Pál. És tudtátok, hogy a messiásban közel valókká lettetek Izrael társaságához? És ez egy spirituális kapcsolat? Tehát a szelíd olajfa spirituális, és tagjai igaz, újjászületett emberek. Ugye Izrael nemzetét hívők és nem hívők alkotják, az olajfán viszont nincsenek megváltatlan pogányok, a megváltatlan zsidók meg kitöretnek. A szelíd olajfa az az Istentől származó áldás egyetlen lehetséges helye. Tehát a szelíd olajfa egy olyan spirituális idézőjelben nemzetközösség, amely hűséges a zsidók királyához. Pál a politeiva görög szót használja, csak azért írtam ide, hogy tehát ez a politikához egy rokonértelmű szó, és a nemzeti léthez egy közel levő szó, valami fajta ilyen közösséget fejez ki. És mi azok, akik nem vagyunk zsidók, a messiás vérén keresztül egykor idegen pogányok, közelvalókká lettünk Izraelnek ehhez a fajta nemzetközösségéhez. És úgy tűnik, hogy Pál ezt említi az Efezus 2-ben, amit aztán itt részletesebben kifejt az olajfa képében. Tehát ezek a beoltott pogányok egyfajta hűséggel tartoznak Izrael könyvéhez, ami az írások, a héber és a görög írások, Izrael istenéhez és Izrael messiásához, királyához. Tehát egy olyan királynak tartozunk hűséggel, aki, bár tudom, hogy sokan Jézust magyar királynak állítják be, de ne dőljetek be nekik, Jézus nem magyar király. És kizárólag Izrael közösségén, nemzetközösségén keresztül vált ez a király megismerhetővé. Minden áldás az övék, a Róma 9.4.5 szerint, mert azt mondja Pál, amikor amúgy ott negatívan és szomorúan beszél róluk, és azt mondja egy lehetetlen kívánsággal, hogy akár átok is lenne csak Izrael forduljon oda a messiáshoz. Azt mondja róluk, akik izraeliták, akiké a fiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az isteni tisztelet és az ígéretek, akiké az atyák, akik közül való te szerint a Krisztus, aki mindenek felette örökké áldandó Isten. Tehát az olajfa gyökere mindezeket tartalmazza, és nem túl jó, de azért egy picit segítő párhuzam, ha például a brit nemzetközösségre gondoltok, amiben vannak kanadaiak vagy ausztrálok, ezek nem angol állampolgárok, de hűséggel fordulnak a királynő felé, és tartoznak neki, és van egy speciális kapcsolatuk a britekhez. És nekünk, nem zsidóknak, speciális kapcsolatunk van Izraelhez, az ország népéhez, és hűséget esküdtünk Izrael királyának, a messiásnak. És a pogány hívőknek fel kell ismerniük, hogy a természetes zsidó ágak közé lettek beoltva. És azon túlmenően, hogy speciális a kapcsolatunk Izraelhez, speciális a kapcsolatunk a körülöttünk lévő zsidó hívőkhöz is a Krisztusban, akik a természetes ágak. És a tragédia az, hogy a pogányok annyira nehezen dicsérik együtt zsidókkal Izrael istenét, pedig a megtéretlen világ felé ez egy nagyon jó bizonyság lenne, amit fel lehetne mutatni. És most nem a politikai kereszténység azon részére szeretnék utalni, ahol hatalmas zászlókat lengetnek, és egy olyan fajta politikai attitűddel is fordulnak Izrael felé, ami sokak számára inkább elijeszt és visszaretten. Tehát nem a biblikus kép teljes leszívását szeretném demonstrálni, hanem azt az egészséges gondolkodást, amikor egy hívő megkérdezi, hogy mit jelent az, hogy zsidónak először, mert Pál említi ezt, és ez egy vitatott kifejezés, hogy az evangélium Istennek ereje zsidónak először meg görögnek, és hát általában ennek csak egy történelmi kontextust adnak, hogy először a zsidóknak hirdetetett, aztán pedig a görögöknek. Igaz, hogy a mondatot egy ige kormányoz, és az az egy ige mondja azt is, hogy az evangélium Istennek ereje, tehát ha az igaz ma, akkor a másik része is igaz. Én nem mélyedek bele sose ebbe a vitába, de azt látom, hogy a Bibliában kétfajta evangelizáció volt, zsidó és nem zsidó. És bár a világon ma úgy szoktunk gondolkodni az evangelizációról, hogy a nemzetek felé, és Burundi és Katmandu között esetleg megjelenik Izrael is, mint a nemzetek képében, a Biblia nem így gondolkozik. A Biblia a gyülekezet perspektívájából beszél zsidók felé történő szolgálatról, és a nem zsidók felé történő szolgálatról. És az olajfa képe egy olyan attitűdöt mutat be az egyház számára, amin keresztül minden pogány megértheti azt, hogy hogyan kell ezt a képet magában lerendeznie, és nyilván ma nem mégy oda a nagy zsinagóga elé, és törz be az ajtó, meg kidobnak a rendőrök, és jól teszik. Tehát Pál ugye mindig zsinagógában ment először, tehát figyelembe kell venni a történelmi adottságokat. Személy szerint nem látom nagyon eredményesnek azt a fajta szolgálatot sem, hogy a zsidókat a Moszkva téren egy traktátussal megnyerjük, mert azok a zsidók nem járnak a Moszkva téren. Nem csak ezért meg se állnak, vagy ha meghallják Jézus nevét, akkor leggyorsabb fokozatba teszik a sebességet. Általában náluk ennek a lehántása, ahogy kezdtem az első igével, hogy az erőszakosak tudnak csak betörni, ez egy nagyon hosszú folyamat, Istennek a kegyelme kell természetesen hozzá, néha az egész speciális beavatkozás, hogy valamit megvilágítson, rengeteg ilyen történet van, hogy Isten hogy fordul zsidók felé, és hogy tudja őket összegyűjteni. Nagyon sok jó videót lehet különben erről látni a Szeresd Izrael oldalán is, úgyhogy ajánlom, éppen most tettek fel egy nagyon kedves barátunkat, Gabizont megosztották magyarul. Jól ismerünk. Hát a jacket. Magyarul. Aha. És hát ezek nagyon érdekes történetek. Tehát ahogy helyzetileg mi nem zsidók, együtt ülünk mennyei helyeken zsidókkal, úgy kell lehetőséget találnunk a földi helyeken való közösségre, és az, hogy valahogy növekedjünk annak a megértésében, hogy mi ez a gyülekezet, ami zsidókból és nem zsidókból áll, és nem feltétlenül azt jelenti, tehát lehet, hogy egy közösségben egy száz zsidó nincs, mert egy japán közösségben miért lenne ott esetleg zsidó. Persze szokták mondani, antiszemitizmus akkor is van, ha nincs zsidó. Ezt tudjuk, ahhoz nem kell zsidó, de ahhoz se kell feltétlenül fizikálisan egy zsidó, hogy ezt az ember az igéből megértse az attitűdöt, Istennek a gondolkodását, Istennek azt a módját, ahogy az áldást adja. És azt gondolom, ha erről így tanítanának, akkor egy olyan közösségből nem jön neki egy merénylő, aki elmondaná szofisztikáltan az ő megigazulásának a teológiáját, és utána lelőne egy zsidót egy zsinagógába. Tehát akkor azért ott valami félre van értve ebből a képből, azt merem állítani.
De és
hát azért ölte meg, mert Krisztus gyilkosok, igen, ezt állítottam. És sajnálatos, hogy a legtöbb hívőnek Izrael nem jelent többet, mint bármely más ország ebből a szempontból. És hát jó, igen, vagy a negatívumát. Igen, bár nagy, tehát nem szeret, tehát én most szeretném megtartani ezt az egész üzenetet abszolút a biblikus rész mellett, mert a politika komplex és bonyolult, és látok olyan fajta Izrael barátságot, amitől én is hátralépnék, de most nem akarok ebbe bele mélyedni nagyon. És azt említettem már, hogy ugye sokan kérdezik, hogy mit jelent számunkra az, hogy először zsidónak, és ez a téma sokat elmond az attitűdről, ahogy egy hívőnek ezt a kérdést meg kell közelíteni. És ha helyesen látjuk a szelíd olajfa képét, akkor minden, ami Izraelhez kapcsolódik, egy másfajta fontosságot nyer a számunkra. A történelme, az archeológiája, a fennmaradása, nyilván a politikai kérdések, de legfőképpen a biblikus szövetségek, és az Isten számukra kijelölt jelene és jövője. És hogy a Mesiás visszatérése közeledik, úgy kerül egyre inkább fókuszba Izrael, Jeruzsálem és a Mesiás ezeréves földi királysága. És Pál azt mondja mindennek tudatában, hogy ne kevékedjetek a szelíd ágak ellenében. És mennyire profétikus ez a figyelmeztetés annak tudatában a római hívőknek, hogy mi történt aztán Rómán keresztül ebben az egész képpel. És miért kevékednének a pogány hívők a megváltatlan zsidó kitöretett ágakkal szemben? Azért, mert kitörettek, és pogányok léptek a helyükre. És ez a gyökere a helyettesítő teológiának, amely az egyház történet kezdetétől fogva uralkodó nézetté vált. És napjainkban is az. Az az általános nézet, hogy túlnyomóan nem zsidó gyülekezet, az ószövetségi valójában a gyülekezeti mag, Izrael hívői, azok spirituális zsidók, és ez a legmeghatározóbb irány, még evangéliumi körökben is. Pál azonban figyelmeztet a kevékedésre, a szelíd ágak ellenében, és arra utal, hogy a pogányok is el lehetnek mozdítva az áldás helyéről. És azt gondolom, hogy a látható egyház nagyon régóta el van mozdítva ennek az áldásnak a helyéről. Tehát attól, ugye az áldás az nem abban mérhető, hogy egy szervezet mekkorára nő, és milyenek az anyagi lehetőségei, mert akkor a mormonok már most győztek. Nézzétek meg a mormon katedrálist, ott olyan koncertek vannak, hogy ahhoz képest bármi más zenélés, amit itthon lehet hallani, az kiskezek nagymesterek, tehát hogy zongora iskola 2. Tehát ott annál szebb Handel messiást, vagy akármit, mint a mormon katedrálisban, annál nagyobb kórust, annál jobb zenekart, kevesebb lehet találni. Nem ezek döntik el a kérdéseket. És a felelősség az, hogy a nem zsidóknak a felelősségük, akik hisznek a messiásban, hogy Izrael nemzetét féltékenyé tegyék Pál szerint, és azt gondolom, hogy az egyház nem végezte túl jól a feladatát. Valójában a provokálás az megvolt, és a látható egyház erősen provokálta őket. Pedig a viselkedésünk fényében inkább azt a kérdést kellene feltenniük,
a zsidóknak, és úgy kellene viselkedni, hogy mit akar ez a góly az én Istenemtől, az én Bibliámtól és az én messiásomtól. Már hogyha ez nem egy olyan szekuláris zsidó, aki persze ateista, az egy más kérdés. És mert mindezek a miénk, mondja a zsidó, ugye, aki a judaizmusban gondolkodik. És úgy kéne vele bemutatni mindezt, hogy az ő érdekelje és megkívánja. Ez a feladata a beoltott ágaknak. Tehát meg kell értetni ezt a képet, a szelídolajt a képét, ami alapvető a bibliai eklésiológiában, az egyháztan, és alapvető az eszkatológiában, ami a jövőről szóló tan. És ahogy említettem az elején, az olajfa sokak számára az egyház korszakának a képe, és a zsidó vonatkozásai azok legtöbbször figyelmen kívül lettek hagyva. Pedig az olajfa nem veszel az egyház és Izrael képéből, hanem inkább gazdagítja azt egyéb szempontokkal. És mindegyik entitásnak megvan a maga biblikus helye, és akkor járunk jól, ha ezeket megértjük, és nem értjük félre. És nem ugye nem értjük félre magát az egyháznak a képét, a másiknak a kárára, ami Izrael. És ez komoly problémához vezet, ha a proféciákról szóló tanulmányainkban figyelmen kívül hagyjuk az olajfa mondani valóját. Az egyház csodálatos ígéretekkel rendelkezik. A elragadtatásról, a messiás ítélőszékéről, a bárány mennyegzőjéről, a messiással való uralkodásról a milléniumban, az örök rendről. De a proféciák, a héber írásokban a profétáknál Izrael jövőjéről szólnak, és szólnak arról, hogy a diaszpórában is meg lesznek tartva. Ez már a mózesi törvényben benne van, hogy szétszórja őket, de megtartja és összegyűjti őket. Már Mózes ezt megprofétálta. És szól arról, hogy van maradékuk, szól Jákob nyomorúságáról, szól a nemzeti megváltásukról, a felkészülésről a királyságra, a világméretű összegyűjtésekről és a dicsőséges királyságról. Tehát az olajfa tanának, doktrinájának a félreértése több más hibához is vezet a bibliai proféciák interpretálásában. És pont ez történt az egyház történetben, ahogy kifejlődött a helyettesítési teológia és az amillenizmus tana is létrejött. És azt gondolom, hogy csak a megfelelő szó szerinti olvasás, természetesen a maga megfelelő szabályaival, és a premillenista megközelítés teszi lehetővé az, hogy a gyülekezet, Izrael és az olajfa helyes kapcsolatban legyen, és hogy Isten tervében megértsék a jogos helyzetüket, és elfogadják ezt. Amen.